Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Ugye mindig így csináljuk, hogy először jól felpiszkáljuk az indulatokat, majd leültetünk mindenkit. De ez egy nagyon fontos ritmus az egyházban, mert akarunk szólni az egész emberhez, a szívhez, a lélekhez, a testhez, és az értelemhez is. És most megint az értelem, illetve a szív, és mégiscsak az egész ember kerül a célkeresztbe. Isten szava, Isten bölcsessége, az imádságról szóló tanítás által. Tegnap este, amikor az egységért imádkoztunk, de egy más felfogásban, más oldalról közelítve, akkor szóba került az, hogy legyünk egységben egymással vált válhoz vetve, hogy tudjanak egymásra épülni a szolgálataink, hogy a közösségeinkben egység legyen, és egy cél felé lépjünk, és hogy egységben tudjunk maradni az egyházunkkal, a vezetőinkkel is, mert a Krisztus testének föl kell épülnie. És ezért nagyon fontos, és ezért nagyon örömteli a számunkra, hogy a reggeli megszólalása után most újból üdvözölhetjük a színpadon Székely János püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét, aki az imádságról fog tanítani, és később majd a közös imában is részt fog venni. Kérjük János atya, hogy taníts minket.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök itt délután is mindenkit. Kezdjük egy rövid fohásszal ezt az elmélkedést. Mennyei atyánk, hálát adunk, hogy itt lehetünk a te közeledben. Ismerhetjük a te titkodat. Oda léphetünk az élet forrásához. Hálát adunk, hogy ezt a titkot átadhatjuk a testvéreinknek. Apostolaidnak hívsz minket. Kérünk, hogy áld meg ezt a délutánt. És áld meg a nemzetünket rajtunk keresztül. Add, hogy kinyitott kapuk lehessünk, amelyen keresztül beárad a te kegyelmed. Adj nekünk nyitott szívet, nyisd meg a családjainkat és a nemzetünket. Bocsásd meg azokat a vétkeket, amelyeket elkövetünk ellened, amelyekkel bezárjuk az ajtót, az élet titka és a te fényed előtt. Adj nekünk megújulást. Amen. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Hadd köszöntsem külön szeretettel az Egyiptomból érkezett testvéreket, Samech pásztort és a vele jött vendégeket. Óriási ajándék az ő nagyon erős és csodálatos tanúságtételük. A készségük akár a vértanúságra, hogy nagyon sok egyiptomi keresztény testvérünk ezekben az utóbbi években kész volt arra, hogy odaadja az életét Krisztusért, hogy ők is újra és újra kockáztatják önmagukat, az életüket, azért, hogy Krisztus apostolai lehessenek. Köszönjük azt, hogy az ellenségeiket szeretik, értük, imádkoznak. Az ellenség szeretett gyönyörű tanúságtételét adják. Köszönjük a fáradhatatlan imádságukat, amellyel kiáltanak az Istenhez. És köszönjük azt, hogy az egység emberei akarnak lenni, az egyházunk egységét akarják építeni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéregyházak tagjait is, külön örömmel Pataki Albert testvérünket, és minden kedves keresztény testvérünket. Hadd kezdjem egy néhány gondolattal arról, hogy mik az én gyökereim, az egyház tapasztalatom, honnan indul a Krisztus követésem. Szüleim nagyon-nagyon mélyen keresztény emberek voltak, édesapám már odaátról oltalmazza a családunkat. Édesanyámmal időskorukban minden reggel kézenfogva mentek a reggeli misére. Nagyon sokan az utcában azt mondták, hogy ez volt az első nagy lelki élmény mindig reggelenként, látni ezt a két idős embert szeretetben, harmóniában, örömben menni a templomba. Rengeteget imádkoztunk, főként advent idején nagyon-nagyon hosszan. Volt egy különleges énekes könyvünk, amelyben vagy 90 adventi karácsonyi ének volt. Volt, hogy fél órán át, háromnegyed órán át, egy órán át énekeltünk este. Ilyenkor mindig azt éreztem, mintha egy titokzatos kéz emelné föl a családunkat a felhők fölé, az Isten közelébe. Minden napi feszültség és gond eltűnt, teljesen más szemmel tudtunk egymásra nézni. Nagyon hamar becsöppentem egy kicsi plébánia életébe, ahol 5-6 éves koromtól minisztráltam. Szintén rengeteg sokat. Volt olyan nyár, hogy reggel is, este is mindig mentem. Atyák már mondták, hogy lassan a kis ágyat ide kell áthozni. Egyik alkalommal nem vettem észre, hogy cipőfűzöm kibomlott. Az idős ferences atya, aki már nehezen mozgott, egyszer csak látom, hogy lekuporodott és köti a cipőfűzőmet. Egyetlen mondatára sem tudok visszaemlékezni, de ez a gesztusa mind a mai napig bennem él. Egyik este a kántornőnk, aki egy nagyon különleges asszony volt, nem tudtam akkor még, hogy titokban fogadalmas szerzetes nő, látta, hogy sokan vagyunk minisztránsok, nagyon örült, és mondta, hogy valami fontosat szeretne nekünk mondani. Bement a sekrestyébe, hirtelen minden villanyt leoltott, vaksötét lett a templomban, csak az örök mécses fénye égett. Ő visszajött, és azt mondta, hogy Jézus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá. Utána hatalmas nagy csönd lett, nem tudtam még kicsi gyerekként, hogy mit kell ilyenkor mondani, de ezeket a pillanatokat... Becsöppentem egy nagyszerű bibliaórára a ferences templomban, ahol az atya rengeteg bibliai idézetet olvasott föl nekünk, illetőleg beszélt róla. Mindig megkérdezte, hogy van-e valaki, aki tudja, hogy honnan idéz. Gondoltam, hogy kicsit kiművelem magam ebben. 14 évesen egy néhány hét alatt a teljes Ószövetséget a Balaton mellett elolvastam. Volt olyan nap, hogy szinte reggeltől estig más sem tettem, mint olvastam a Bibliát. Annak ellenére, hogy rengeteg részletét a Bibliának egyáltalán nem értettem, az ókori háborúkat, szimbólumokat, de a Biblia hatalmas erejét és szépségét átéltem. Igen gyakran a felhők úsztak az égen, jegenyefákat lehetett látni. Azt éreztem, hogy Isten szava odaföntről jön. A Biblia óriási erejét átéltem, annak a szövegnek az erejét, amely nem betű, hanem lélek és élet. Érettségi után a Magyar Néphadsereg keretei között szolgáltunk. Tilos volt egyházi könyveket bevinni, de titokban sikerült a Bibliámat magammal vinnem. Az első hónapban emlékszem, hogy Ezekiel könyvét olvastam. Esténként ez volt a menedékem, erőforrásom. Eleinte volt, hogy körbeálltak a többiek, és nevettek rajtam, de nem különösebben zavart. Aztán később egyik alkalommal, egy ellenőrzés alkalmával féltünk attól, hogy megtalálják ezeket a könyveket. Betettük a zeneterembe, ugyanis az zárható volt, egy cigány fiú volt a zeneterem felelőse. A mi szekrényeinket nem nézték meg, de ezt a zenetermet igen, a kispapok összes könyvét megtalálták, úgyhogy hárman mentünk emiatt a fogdába. Ez a cigány fiú rendkívül büszke volt, azt mondta, hogy ő a papok könyvtárosa. Azért is mondom ezt, hogy egy nagyon eleven egyházi gyökerem van, egy nagyon szépen élő keresztény család és egy nagyon eleven kicsi plébánia. Ebből a közösségből nőtt ki a hitem és a hivatásom. És egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy mitől hiteles az egyházunk. Mitől lehetne újra életerősebb. Az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Benedek pápa egy elmélkedésében elgondolkodik azon, hogy mi lehetett az oka annak, hogy az első három évszázad keresztényei annyira életerősen tudták a hitüket élni. Három évszázad alatt a kereszténység meghódította a római birodalmat. Mi lehetett ennek a hatalmas életerőnek a titka? És Benedek pápa azt írta, hogy az első titka az, érdekesen fogalmazza, hogy hitték, amit hittek. Mélyen megvoltak arról győződve, hogy Isten valóság, élő Isten, aki alkotta a világ mindenséget. Tudták azt, hogy Krisztus nem csak egy nagy ember, hanem valóban az élő Isten fia, akiben Isten testet öltött, közénk jött. Átölelte, magához emelte az embert. Hittek a szentségek hatékony erejében, hittek az örök életben. Ebben semmi fajta kétsége az első három évszázad keresztényeinek nem volt. A kereszténység úgy tudott megjelenni az ókor egy kicsit dekadens utolsó idején, amikor a régi pogány vallások válságba kerültek, mint egy rendkívül logikus, gyönyörű, szép, harmonikus világnézet, intellektuálisan is meggyőző és vonzó világnézet. Sajnos, írja Benedek pápa, a mai nyugati kereszténységünk ezt a szellemi biztonságot, öntudatot nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény van, aki a hitünk legalapvetőbb igazságaiban kételkedik. Egyáltalán nincs róla meggyőződve. A hitünk szellemi erejét nagyon nagy mértékben elveszítettük. Mennyire fontos lenne visszatalálni ide, engedni, hogy Isten igéje táplálja a közösségeinket. Az egyház nem alulról születik, nem emberi erőből, hanem az egyházunk fölülről születik, Isten igéjéből. Így mondja Izajás, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza dolga végezetlenül, hanem magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én igémmel is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül, elvégzi, amit rábíztam. Isten igéjében erő van. Ebből az erőből születik az egyház, odaföntről születik. Mennyire fontos lenne ezt az erőt újra behozni, behívni a közösségeinkbe. A második, amit Benedek pápa megemlít, hogy az első keresztények nagyon bátran, természetes módon adták tovább a hitüket. Annak ellenére, hogy nyilvános helyen prédikálni gyakorlatilag lehetetlen volt a legtöbb esetben. Nem voltak nyilvános templomok. Nem volt semmifajta média, ami az egyházat bármi módon segítse. És mégis a keresztények a hitüket, az örömhírt hatalmas erővel adták tovább. Ember a rokonainak, családtagjainak, jó barátainak egyik embertől a másikig az örömhír futótűzként hatalmas erővel terjedt. Sajnos a mai kicsit megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki soha meg se próbálta a hitét továbbadni. Azt magánügynek tartja, szinte szégyelli, eszébe nem jutott, hogy a családjában, a munkahelyén bátran, örömmel Krisztusról beszéljen. És végül Benedek pápa azt mondja, a harmadik ok, ami miatt az első kereszténység annyira életerős volt, az óriási hitelességük. Nagyon sokan lettek az első három évszázadban vértanúk. Vállalták Krisztusért a legszörnyűbb kínokat. Ez nem volt számukra kérdés. Amit Jézus mondott, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, vagy ahogy mondja, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Számukra evidencia volt, hogyha kell, akár az életüket is, bármikor Krisztusért odaadják. Odafigyeltek a szegényre, a gyöngére. Ahogyan Jézus tanítja, amikor te lakomát rendezel, hívd meg a szegényeket, a bénákat, a vakokat, a sántákat. Az első keresztények lakomái, az ő étkezéseik ilyenek voltak. Azt halljuk, hogy például a harmadik század közepén Rómában naponta 1500 szegénynek enni adtak. Nem voltak sokan, nem voltak dús gazdagok. Mégis minden nap 1500 embernek enni adtak. Egy rabbit egyszer megkérdeztek, hogy mi a különbség a genezáreti tó és a holtenger között. Illetőleg ő kérdezte a tanítványait, hogy tudják-e, ugyanis mind a kettőbe ugyanaz a víz folyik, a Jordánnak a gyönyörű, kristálytiszta vize. Mi okozza ezt az óriási különbséget a két tó között? És aztán maga a rabbi válaszolta meg, a különbség oka az, hogy a genezáreti tó befogadja, de tovább is adja ezt a vizet. A holtenger nem ad tovább semmit. Ha egy közösség nem tud megnyílni a szegény felé, a gyönge felé, akkor nagyon hamar az élete, az életereje meghal, mocsárrá válik. A benne levő kegyelem elfogy, eltűnik, elhal. Ha a közösségeinkben nincs helye a szegénynek, akkor nagyon hamar nem lesz ott helye Krisztusnak sem. Az első keresztények számára evidencia volt, hogy közöttünk a szegénynek, a gyöngének, a betegnek főhelye van. És a hitelességhez tartozik az is, hogy nagyon intenzíven élték a Krisztussal való egységet, az imádságot. Ahogy hallottuk is délelőtt, szakadatlanul kiáltottak az Istenhez. Ő benne éltek, szüntelenül igyekeztek imádkozni, soha nem belefáradni. Rendszerváltozás után egyik paptestvér mondta, hogy igen gyakran az az érzése, mintha az egyház próbálná a rengeteg intézményt és a külső társadalmi megjelenést valamilyen módon fönntartani, mint óriási színfalakat, mint hatalmas homlokzatot. Egymással is testvérként tudunk majd élni. Hadd idézzek föl befejezésül még egy élményt az életerős egyház tapasztalataimról. Szintén a hadseregben történt. Volt egy fiatalember, aki nagyon-nagyon csúnyán beszélt, mindig szitta mindenkinek az anyját, nagyon ocsmány módon. Rendkívül fájt, nem voltunk ehhez hozzászokva, de ami megdöbbentő volt, a végén mindig a saját anyját is mindennek elmondta. A káromkodásai végén mindig a saját anyja is előkerült. És egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért beszél így, miért szidja a saját anyját is. Mire elmondta, hogy amikor ő megszületett, a szülei úgy, ahogyan volt, az újszülött kisbabát betekerték egy rongyba, és egy kórház lépcsőjén letették, és ott hagyták. Soha azt sem tudta meg, hogy kik voltak a szülei, hogy kik a nagyszülei, vezetéknevet is az állam adott neki. Nem tudta, hogy vannak-e testvérei, unokatestvérei. Egy szál egyedül nőtt föl a világban. Akkor megértettük, hogy ő miért beszél így. És vele kapcsolatos egy nagyon szép élményünk ott a hadseregben. Első karácsonyunk volt, semmifajta ünnepség odabent a laktanyában nem volt. Este, ahogy a tisztek elmentek, tudtunk néhány fenyőágat törni, néhány gyertyát meggyújtani. És mi négyen-öten kispapok, akiket nem engedtek haza karácsonyra, illetőleg ez a fiú is ott volt velünk, ő majdnem mindig valami kihágás miatt büntetésben volt, ő sem mehetett haza. Ő egy kicsit hátrébb ült le, és mi kispapok énekeltük a karácsonyi énekeket. Karácsonyi díszletünkbe tartozott még, ha jól emlékszem, 5 narancs, ami egy csomagból megmaradt. És ahogyan az imádságot, éneket befejeztük, hirtelen gondolat jött valamelyikünknek a szívébe, ezt az 5 narancsot megfogtuk, és ünnepélyesen ennek a fiúnak átadtuk, akitől mindannyian annyit szenvedtünk karácsonyi ajándékként. És döbbenetes dolog történt, de hatalmas, kicsit durva lelkű fiú elkezdett sírni. Azt mondta, soha életében ilyen ajándékot nem kapott. Olyat kapott, amit az intézetben adnak, egyformát mindenkinek, de hogy neki szeretetből valaki valamit ajándékként adjon, ez vele akkor fordult elő először. Végére ezt a fiút szinte megszerettük, sajnáltuk, ahogyan leszerelt. Krisztus evangéliuma ma is él, és élhetne még erőteljesebben, ha tudnánk hitelesebben követni Krisztust, megnyitni az életünket fölfelé. Erre hív ez a konferencia, nyissátok ki, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt, a társadalmi élet, a nemzetünk széles világának kapuit. Hívjuk be őt az életünkbe. Engedjük, hogy alakítson, újjáteremtsen minket. Tegyük az egyházunkat újra életerőssé, amelyben a Szentlélek dolgozhat, alakíthat. Az imádság házainak azt kívánom, hogy tudják megnyitni közösségeinket és nemzetünket is az ég felé.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. Március és április hónapban hallgatóink bőkezően támogatták a rádiónkat, és ennek következtében kifizetetlen számláink tömege körül 3 millió forintra csökkent. Mostanra azonban sajnos ez újra meghaladja a 12 millió forintot. Kérjük szépen továbbra is, hogy ne felejtsék el a Mária Rádió anyagi támogatását, hiszen csak hallgatóink befizetéseiből, adományaiból tudja magát fenntartani a rádió, vagy csak ebből tudunk működni. Nyilván mindenki nehéz helyzetbe kerül a járványhelyzet miatt, talán sokan a munkájukat is elveszítik. Aki teheti, azt kérjük szépen, hogy erejéhez mérten segítse azt, hogy a Mária Rádió az előző 14 évhez hasonlóan továbbra is tudjon működni, és folytathassa eddigi küldetését. Köszönjük szépen a nagy lelkűségüket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Annak a hírnek a kapcsán jelentkezem, hogy Emmanuel Ferrari úr meghalt. Elment a régi hazába. Nagyon-nagyon szerettem, és nagyon tiszteltem Ferrari úrat. Ő az az ember számomra, aki a teljes életet élte. Az élete első időszakában, mint egy olasz ember, a maga módján vallásos, természetesen. És amikor a 60-as éveiben jár, és egy nagyon komoly üzletet épített fel, sajtgyárai voltak egyébként, akkor a családban egy tragédia történt, elvesztette a feleségét. És ennek kapcsán, ennek a feldolgozása kapcsán jutott el Medjugorjébe. És ott Mária üzenete, Mária gondolatai, Mária szavai annyira megragadták, hogy hazafutva Olaszországba azt kereste, hogy mit tehet ő. És ugyanebben az időben egy kis falunak a papja is járt Medjugorjében, aki a saját kis falujának a rádióját átkeresztelte Mária Rádióvá, és kereste, hogy ki fog neki segíteni. És Ferrari úr lett az, őt küldte az ég ennek a papnak, és rövid idő alatt kialakult a Mária Rádió. És onnantól kezdve életem minden pillanata az Úristen szolgálata volt. Fantasztikus erővel, fantasztikus tehetséggel, fantasztikus elkötelezettséggel, és persze az égiek elképesztő segítségével. Mert azért 60 év fölött felépíteni egy most már több mint 80 országban működő hálózatot, önkéntesekkel megtalálni azokat a helyi bolondokat idézőjelben, Isten bolondjait, akik hajlandók dolgozni érte, ez valami csoda.